Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Elfoglalva a 395. dicséret első-második verseit énekeljük. A 395. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük, hogy biztosítasz minket ma is arról, hogy Te velünk vagy, Te fogod a mi jobb kezünket, és ez azt jelenti, hogy Te nem is engeded el, nem hagysz minket magunkra, nem engedsz saját utunkra, hanem Te vezetsz szent lelked és igéd által. És Urunk, a hálaadás mellett kérünk is, hogy ne engedd, hogy mi húzzuk ki a kezünket a Te kezedből. Hogy ne akarjunk a magunk útjára térni, ne gondoljuk, hogy nélküled jobban boldogulunk, hanem ismerjük föl, hogy a veled való élő és áldott kapcsolatban van nekünk a legjobb dolgunk. Hisz arra teremtettél minket, hogy veled legyünk kapcsolatban, közösségben. Ott van a helyünk melletted. És amikor mi eltávolodtunk tőled, utánunk jöttél Jézus Krisztusban, és megkerestél, és ma is keresel. Mert tudod, hogy bárhova jutunk, és kelthetjük azt az érzetet, hogy minden rendben van az életünkben, és a helyünkön vagyunk, boldogok vagyunk, te nagyon jól tudod, ha nem veled vagyunk, hanem az atyai házban tartózkodunk otthon, akkor nem vagyunk a helyünkön. És köszönjük, hogy most az igéden keresztül megszólítasz, formálsz bennünket, és azt akarod, hogy fölismerjük a te akaratodat, az életünkre vonatkozó tervedet, és képessé teszel rá, hogy mindezt meg is valósítsuk, hogy úgy éljünk, mint az Úr Jézusnak a követői, tanítványai ebben a világban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent megtettél azért, hogy el ne vesszünk. Bocsáss meg, hogy gyakran annyit kell utánad jönnünk, mert nem akarunk a szavadra hallgatni, nem akarunk neked engedni, és köszönjük, hogy te nem fáradsz ebbe bele, hanem újra keresel, szólsz, és Urunk, add, hogy mi ezt a szót komolyan vegyük. És kérünk most is szent lelked által, mutasd meg mindazt, ami nekünk szól, mutasd rá arra, amiben változtatnunk kell, és segíts, hogy ezt valóban meg is tegyük a te igéd útmutatása szent lelked ereje által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliuma 20. fejezetéből, a 9. verstől a 19. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangéliuma 20. fejezetének 9. versétől így van megírva Isten igéje. Azután ezt a példázatot mondta a népnek Jézus. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték. Megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog tenni velük a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat. A szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt meghallották, így szóltak. Ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik. Akire pedig ez a kő rá esik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. De láttuk, hogy az Úr Jézus már Jeruzsálemben tartózkodik, megvolt a népnek a nagy örvendezése, hiszen úgy látták, hogy jön a messiás király, és ez a király a templomba vonult, és megmutatta azt, hogy ő szelíd és alázatos, nem fegyverrel, hadsereggel, erőszakkal hoz változást, hanem az Isten igéjének a tanítása által. Ő nem kívülről akarja a körülményeket megváltoztatni, hanem ő az ember szívét akarja mássá tenni. Ő bennünk akar változást végbevinni, hiszen a templomnak a megtisztítása is erre mutat. Ami nem odavaló, ami elvonja Istentől a figyelmet és a helyet, az kitakarította onnan, mindent fölborigatott, ami ugye, nem az Isten tisztelethez, Isten imádásához kötődik, hanem az üzlethez kötődött. De mivel a testünk a Szentlélek temploma, ezzel arra is rámutat, hogy ami a szívünkben, a lelkünkben nem odavaló, ami nem Isten szerint való, ami nem dicsőíti az Urat, ami inkább elvon tőle, azt ki kell takarítani. Nem lehetnek ott a bűn dolgai, a bálványok, nem lehet két úrnak szolgálni. De mivel a templomnak a megtisztítása, hát azért anyagi vonzatú is volt, hiszen az áldozathoz szükséges állatokat árulták. Kik árulták? Hát ugye a vezetőség, a főpapok, a papok, a nagy tanács tagjai. És amikor az Úr Jézus kizavarta onnan az állatokat, a kereskedőket, megharagudtak rá, hogy azt olvastuk, hogy már a főpapok, az írástudók, a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék Jézust. Tehát már megfogant bennük az elhatározás, hogy Jézust meg kell ölni. Ilyen személy, aki szembefordul a vezetőséggel, aki, mert ugye hát így akarták látni, meg így tálalták, hogy hát ugye a szent áldozati állatokhoz nyúl, kizavarja, megbontja az Isten tiszteletnek a rendjét, ilyenre nincs szükség. És ezt követően láttuk, oda mentek Jézushoz, föltettek neki egy kérdést, milyen hatalommal cselekszed ezt, hiszen ez egy nagy súlyú, egy nagy volumenű esemény volt, hogy Jézus bemegy a templomba, kiűzi az árusokat, a kereskedőket, mindent kizavar onnan, ami a vezetők érdekszférájába tartozik, és azt mondja, hogy ez a hely arra adatott, hogy Isten felé forduljatok. Semmi másnak nincs helye az Isten tisztelet épületében, csak egyedül az Istennek és az őt szomjas szívvel kereső embereknek. És ezen ma, azt hiszem, hogy ma is el kéne gondolkodni, és sok helyen sok minden van a templomokban, a Isten tiszteleti helyeken, amik elvonják a figyelmet, sok olyan esemény van, ahol nem az ige hirdettetik elsősorban, minden leszünk már, kultúraháza, művészetháza. A gyülekezeti helyiségek azok az Istennel való élő kapcsolatnak a helyiségei. Isten arra adta, hogy ott átéljük, hogy ez imádságháza, átéljük, hogy rendelő, ahol a főorvos, a feltámadott Úr Jézus rendel, mégpedig azért, mert meg akarja gyógyítani az életünket. És ne tereljük el a figyelmünket egyéb dolgokkal, mert az Isten tisztelet mindig, mindenütt arra adatik, hogy ezt a főorvossal való találkozást éljük át. Annyi nyomorúság van bennünk, annyi betegséget hordozunk, nem csak testben, lélekben is. Nem talál az ember gyógyulást, megoldást, és lehet, hogy azt mondjuk nincs igazam, de hát ezt bizonyítják a patikáknak a forgalmai. Ugye meg a különféle pszichológus, meg pszichiátriai rendelőknek a részvétele, hogy nem gyógyulunk. Mert az igazi gyógyulás az Isten rendelőjébe van. Az igazi gyógyulás annál található, aki az embert megteremtette, vagyis a lehető legjobban ismeri. Ugye, hogyha van egy, autó, és elromlik, hova visszük? A szerelőhöz, vagy ma már ugye viszik vissza a gyárba, vagy a márka szervízbe, mert ott ismerik azt a típust a legjobban. És a márka szervíz szerelői értenek hozzá a legjobban. Nem a péket hívják. Ugye elromlik az autó, kiszalad a cukrászhoz, hogy jöjjön már. Az autószerelőt keresi mindenki. Ha elromlik egy számítógép, akkor számítógépes szakembert keresünk. Tehát mindennek megvan a szakembere, és testvéreim, az életünk szakembere az Isten. Az, aki megteremtett. Most majdnem úgy mondtam csúnyán, hogy akinek a gyárából kikerültünk. Hát ő ért hozzánk a legjobban. Ráadásul ugye olvassuk Mózes első könyvében, hogy ugye megteremti Isten az embert, de ahhoz, hogy az legyen, aki egy élő személyiség, egy kapcsolatra kész valaki, ahhoz még kellett, hogy az ő lelkéből leheljen belénk. És ez a rész az ember előtt el van zárva. Ez az Istentől kapott lelket mi nem tudjuk szervizelni. Csak Isten. Tehát ezért fontos, hogy ne engedjük, hogy bármi elterelje a figyelmünket, keressük a főorvost, keressük a názáreti Jézust, mert ő tudja a teljes embert meggyógyítani, helyreállítani, rendbe tenni. No de kérem, mivel Jézus egy olyan területre tette a kezét, ami anyagi, politikai, vallási terület, nem tetszett. Nem tetszett a vezetőknek, elhatározták, meg kell tőle szabadulni, de előtte megkérdik, milyen hatalommal tetted. És ez egy kicsit szomorú is, mert ezt azért látni kellett volna. Egyrészt Jézus korábbi tetteiből, meg abból is, hogy ott föllépett, hogy ezt egy egyszerű rabbi, egy egyszerű vándortanító, ezt nem tette volna meg. Bemegyek oda az oroszlán barlangjába, fölborigatok mindent. Itt isteni felhatalmazásnak kell lenni. Jézus csak úgy tudott ott cselekedni, hogy Istentől jött. Istentől kapta felhatalmazást, Vagyis mindez azt jelenti, hogy amíg ott történt akkor, az Isten egyetért, az Isten akarta. Ugye megdöbbentő. Megdöbbentő, ha ott valakinek azt mondják, hogy emberek, igenis, Isten akarta, hogy Jézus innen kitakarítson mindent. Mi? Hogy? Főborító? Rendetlen? Hát ez fejez ki minket, ezek a mi szimbólumaink a templomban. Nem. Isten egyetért. És akkor meglepődünk, amikor Isten cselekszik, és nem merjük azt mondani, hogy igen, ezt Isten akarja, azért, hogy fölébredjünk, hogy valami nem jól megy. Milyen hatalommal cselekszett, kérdezték. Vagyis, ki bízott meg? Nem jártál hozzánk az iskolába, nem? Se a papok, se a farizeusok iskolájába, se az írástudókéba, nincs ott az okleveled rajta, a pecsét és az aláírás. Ki bízott meg? És a mi nem, és persze, hogy nem, mert saját maguk ellen nem dolgoznak, ki bízott meg? És az a szomorú, hogy nem látják meg benne és általa az Isten jelenlétét. Hogy aki ilyet tesz, az valóban Istentől jön, és még inkább ellene fordulnak, és akkor az Úr Jézus elmondja ezt a példázatot, amit most hallottunk, és úgy mondja, azt olvassuk, a népnek mondja, de az írástudók és a főpapok, a vezetők is ott vannak, mert az utolsó versre írja, hogy az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől. Betelt a pohár. De betelt náluk a pohár. Mert Jézus ezt nekik mondja, róluk mondja. És tisztában vannak vele, csak nem akarnak megváltozni. Tehát ezt a példázatot, mint egy tükörként állítja eléjük Jézus. Annyit beszéltünk már erről, hogy az Isten igéje tükör, de ez tényleg, ez a példázat egy tükör. Amit ha hallgatnak, meg kell látni azt, hogy itt róluk van szó. Meg is látják. Igen, a tükör az azért van, hogy nézzünk bele, az igét azért adja az Isten, hogy abban nézzünk bele. És lássuk meg benne magunkat. És legtöbbször nem is az a baj, hogy nem látjuk meg magunkat, hanem az, hogy azt a képet nem akarjuk elfogadni, azt a valóságot, amit az Isten mutat. Hogy ez vagy te. Ezek vagytok ti. Mutatja akkor ott a vezetőknek. Nem akarják ezt elfogadni. És nézzünk bele most a szívünkbe. Kész vagyok-e még mindig elfogadni azt a képet, amit az Isten rólam mutat? Vagy becsapom magam, és elhiszem azt a másik képet, amit az emberek mondanak, hogy igen, te ez vagy. Elhiszem azt, ami rám rakodott, és én magamnak is kialakítottam, amit mutatok magamról. Én vagyok a szent, az igaz, én mindent jól tudok. Vagy látom, hogy valami baj van az életemben, és amit én kialakítok, az nem biztos, hogy megfelel Istennek, mert ezek az emberek azt gondolták, hogy mit akar itt Jézus ezzel a példázattal, miért célozgat ránk, mi meg vagyunk magunkkal elégedve nálunk, minden rendben van elvégre. A hit és a politikai élet elismert, megbízott vezetői vagyunk, mi lehetne nálunk a probléma? És néha itt operál a sátán, hogy elhiteti, hogy nálunk nincs probléma, minden rendben van. Ha ez az ige szól valakinek, hát az nem mi vagyunk, az valaki más. Aztán ugye, amikor olvassuk a Bibliát sokszor, az is megkísért minket, hogy hát igen, az írástudók, a főpapok ott vannak, ezt nekik mondja Jézus. Hát akkor mi hátradőlhetünk, mert ez nem nekünk szól. Ugye mi közünk nekünk a főpapokhoz, farizeusokhoz, írástudókhoz. Végre egy ige, amit nyugodtan úgy olvashatunk, hallgathatunk, hogy nekünk ehhez semmi közünk. De ilyen nincs. Minden ige a Bibliában annak szól, aki olvassa, aki hallgatja. Igen, tudom, sokan vannak, akik ugye hát nehezményezik, hogy húha, hát ez nekem szólt. Mintha rólam szólt volna. Hát persze, kinek szóljon? Persze. Nekem szól, aki olvasom. Nekem szól, aki készülök, aki próbálok belőle üzenetet megfogni, aki próbálok figyelni arra, hogy mit is mond nekem Isten, és aztán továbbadni. És szól nekem, aki elmegyek, mert hallgatni akarom az ígét. Szól nekem, aki kézbe veszem a Bibliát, és olvasom, igen. Hát gondoljuk meg, amikor reggel vagy a nap bármelyik szakában kinyitjuk a Bibliánkat, elővesszük a vezérfonalat, elolvasom azt a szakaszt, akkor kinek szól? Szomszédnak. Nem szólhat, mert nincs is ott. Nekem szól, aki leülök, és olvasom. Mert én vagyok ott, meg az Isten. És jó, hogyha így vesszük kézbe, hogy igen, most én vagyok itt, meg az élő Isten, az én Uram Jézus Krisztus, és most amit olvasok, azt mind nekem mondja. És próbáljon megkeresni benne, hol vagyok én, mi az, amit most a szívemre helyez, mi az, amiben változtatnom kell, vagy mi az a ígéret, ami megerősíti, hogy jó úton járok, vagy rávilágít arra, hogy igen, ez az Istentől kapott feladat, ezt kell elvégeznem. No, tehát ugye a példázat, egy szőlő ültetvény, mondjuk így, Isten Izrael népét, az ő választott népét a Bibliában gyakran egy szőlőhöz hasonlítja, egy szőlő ültetvényhez. És ő a szőlős gazda, hiszen úgy emelte ki Izraelt a népek tengeréből, kiválasztotta, elültette, Kánaán földjén néppé tette őket, és ugye munkásoknak adta bérbe, ez azt jelentette, hogy Isten nem volt köztük minden nap, de a népe életének a irányítását, a lelki életük formálását is rábízta munkásukra. És ezek a munkások először volt Mózes, Áron, aztán a léviták, a papok és így tovább. Aztán az írástudók, farizeusok, és mind azok, akiknek Isten népe életében van valamilyen szolgálata. Lelkészek, katekéták, diakónusok, presbiterek, gondnokok, ránk van bízva az Isten népe. Olvassuk, hogy hosszú időre idegenbe távozott, mármint a gazda, az, aki a szőlőt ültette, és az folytatódik, hogy amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. Tehát a szőlő az azért van, a szőlős kert, hogy teremjen. Hogy minden évben meghozza a maga gyümölcsét, vagy akár a fügefa, az is Izrael szimbóluma. Tehát a gyümölcsér van. És a munkások felelősek azért, hogy ez a gyümölcs hát meg is legyen, tehát teremjen a szőlő, vagy a fügefa. De eljön, elküldi Isten a szolgáit, hogy a maga idejében, hogy ami neki jár, az gyűjtsék be. Na most ugye elment hosszú időre idegenbe, és ez azt eredményezte, hogy a szolgák, vagyis a munkások azt gondolták, hogy már vissza se fog jönni, és hát olyan jól terem ez a szőlő, minden amilyen lesz. nem kell vele elszámolni, nem kell megadni a gazdának az ő részét. Ugye kicsit hasonlít ez ahhoz, mint amikor valaki ugye bérbe kivesz egy területet, vagy egy épületet, aztán elfelejt bérleti díjat fizetni, mert hogyha nem jelentkezik be ugye a gazda, akkor minek? Lehet, hogy elfelejti, nem jut neki eszébe, az is az enyém lesz. De azért milyen érdekes, hogy ugye ezek a cégek, lehet, hogy elfelejtenek, megkísérti, hogy elfelejtek bérleti díjat fizetni, de ha ő nekik kell fizetni, azt nem felejti el, a számunk kéri, ugye? Gondoljuk meg, ha elfelejtünk egy mobil szolgáltatónak fizetni, mindjárt jelez. Mindjárt jelez, hogy hello, nem fizetted be ebbe a hónapba ugye a pénzt, vagy gyorsan törleszted, vagy lekapcsolunk. Milyen érdekes, de nekik kell fizetni, akkor elfelejtik. Hát ezek is így voltak, de mi is így vagyunk, mert mindent Istentől kaptunk. Az életünket, az életünknek a dolgait, a javait, mit van, amit nem Istentől kaptál volna, írja Pál apostol, de mindent magunknak akarunk. Mennyi hála van ott a szívünkben, hányszor köszönjük meg, mennyivel gyakrabban elégedünk meg magunkkal, vagyunk büszkék, veregetjük meg a vállunkat, fantasztikus vagyok, mit elértem, de hol a hála? De emlékezzünk vissza, amikor az Úr Jézus 10 leprást elküldött, menjetek, mutassátok meg a papoknak magatokat, és útközben meggyógyultok, meg is gyógyultak, a 10-ből egy ment vissza. Hol a hála? Ugye hol a többi 9? Mert ilyenek vagyunk, hogy magunknak tulajdonítjuk a dolgokat, és elfeledkezünk arról, hogy kaptam az életem, a gyógyulásom, a munkámat, a lehetőségeimet, a családomat kaptam. Jönnek a szolgák, itt a szolgák a profétákat jelzik. Azokat az embereket, akiket időnként Isten elküldött a népéhez, általuk útmutatást adott nekik, vagy rámutatott arra, hogy emberek, eltértetek tőlem. A világra, a bálványokra figyeltetek, a szívetek már nem az enyém, a kultuszotokba, meg az életmódotokba is pogány gyakorlatok vannak, de még megtérhettek. Mely ezeket eltávolíthatjátok. De legtöbb esetben mi történt? Nem vették komolyan. Nem vették komolyan a szolgákat, a profétákat, sokat közülük megöltek, megvertek, elhallgattattak. De hát ugye ez gyakran ma is kísértés. Ugye, ugyan már? Minek vegyük komolyan? Ez csak egy lelkész. De az Isten szól, és ez csak egy hívő ember. Minek vegyük komolyan? Itt is azt olvassuk, hogy küldi a szolgákat, és üres kézzel küldik vissza. A harmadikat már megsebesítik, tehát egész tetlegességig megy. Küldi a gazda a szolgáit azért, ami neki jár. És az egész szőlő az övé, és ezek nem hálával, nem az ő részének az odaadásával reagálnak, hanem erőszakkal. Maguknak akarnak mindent. Erőszak van a szívükbe, bennük, vagyis ilyen az ember. Nem csak a farizeusok, az írástudók, a papok, hanem a bűneset óta ilyen az ember. Önző, mindent magának akar, és elsősorban Istentől el akar szakadni. Háromszor is küldi a gazda a szolgákat. egyszer sem kapja meg azt, amit vár. És mégis milyen türelmes, alázatos, mennyire szereti ezeket, mennyire szereti az Isten az embert, annyiszor próbálkozik, és erőszakkal reagálnak, és nem azt mondja, hogy akkor befejeztük, lezártuk. Tehát jó látni, hogy az ember erőszakkal viszonyul az Istennek az Istenhez, akkor ő nem úgy így válaszol. Isten nem erőszakos. Megtehetné. Hanem azon gondolkodik, ugye mit tegyek? Mit tegyek? Hogy tudnék rajtuk segíteni? Hogy tudnám velük megértetni, hogy én nem akarom az egészet elvenni? Ugye hányszor ott van az ember, jaj, én nem akarom az Isten, mert Isten csak elvesz tőlem. De az Isten ajándékoz. Testvéreim, nem ülhetnénk itt, ha az Isten ezt a bolygót nem teremti meg. Álljon elő valaki, aki azt mondja, én hoztam létre a Földet. Akkor mire? Mire vagyunk erőszakosak? Mire pusztítjuk egymást? Hát kaptuk. Kaptuk. És ahogy nézzük az életet, mit tudunk mi elpusztítani? Mert testvére az a legkönnyebb. Tönkretenni, elpusztítani, megölni, az nagyon egyszerű. De helyreállítani, vagy életet adni, már sokkal nehezebb. Hát próbáljuk ki. Nagyon egyszerű ez. Ha hazamegyünk, biztos van mindenkinek otthon virág. Vágjunk le róla egy ágat. Fog sikerülni? Le tudunk a virágról egy ágat, vagy akár a virágot le tudjuk vágni? A törzséről? Hát persze, mi kell ahhoz? Semmi, egy éles eszköz. Aztán próbáljuk visszatenni. Fog menni? A levágott virágot rakjuk vissza a törzsére, hogy az újra egybeforjon, és egybe legyen a virág. Le lehet egy emberi kezet vágni le? De tegyük vissza. Meg lehet ölni egy embert? Meg. De tessék, utána az, aki megölte, adja vissza neki az életét. Fog sikerülni? Nem valószínű. Vagy legalábbis eddig még erre nem volt példa. Tehát ezt tudjuk. És Isten segíteni akar rajtunk. Mit mond? Mit is tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Ez egy szinte felfoghatatlan gondolat és döntés. Elküldi a szolgáit, mindet megverik, van, akit megölnek, és egy ilyen közegbe a saját fiát beleküldi. Gondolkodjunk el azon, hogy ha volna egy ilyen közeg, egy ilyen közösség, ahova én elküldöm az embereimet, mert szeretném, hogy ott rendet rakjanak, számon kérjék a dolgokat, vagy ami nekem jár, azt behajtsák, és akkor az embereimet megverik, elutasítják, megölik, elküldenénk a gyerekünket. És az Isten beleküldi ebbe a világba a fiát. Mert ugye itt erről van szó. És Jézus elmondja, hogy így szólag az, de elküldöm szeretett fiamat, talán meg fogják becsülni, és ebben ott van benne, hogy emberek, vegyétek már észre, itt Istenről van szó, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéről, az én mennyei atyámról, és engem küldött el, én vagyok a fia. Hogy így szeret az Isten, a véres kezetek közé küldött az Isten. Ide, ami véres kezünk közé adta az Isten az ő fiát. Így szeret. Hogy még lehetőségük van, hogy úgy döntsenek, hogy azt mondja, igen, kell lesz nekünk. Mert magunktól képtelenek vagyunk az életünket megváltoztatni. segíts rajtunk. Hát a gazda is így küldi el, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Hát azért itt van egy erős bizonytalanság. Megpróbálom. Adok nekik egy esélyt, de nem biztos, hogy sikerül. Mert nem akarnak megváltozni, sehogy se akarják elfogadni azt a jót, amit én kínálok nekik. Nem akarnak mások lenni. Annyira beléjük ivódott ez a gonosz természet, hogy nem akarnak mások lenni. Hát persze lehet akármit mondani, de látjuk. Miért ma arról van szó, hogy minden ember szereti egymást? Nincs már se fegyver, semmi. Senki nem tesz a másik ellen. Nem akarunk semmit, ugye, elvenni a másiktól. Megelégszünk. Hát nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik. És mit mond? Elküldi a fiút, meglátják a munkások, nem, azt mondja, micsoda megtiszteltetés. A fiú jött el. A gazda fia. A második ember. Az örökös. Hát hogy megtisztel minket ez a gazda? Hogy szer? Mi gonoszok voltunk. És mégis elküldi a fiát. Még akar velünk tárgyalni. Még bízik bennünk, szeret. Hát így kéne hozzáállni ahhoz a hírhez, ami karácsonykor eljut hozzánk, hogy üdvözítő született nektek. Ez az üdvözítő Jézus, az élő Isten fia, örülni kéne, hogy elküldte, mi meg kidobjuk. Miért dobják ki, miért ölik meg? Miénk legyen az örökség. Az örökség kell, de az örökséget adó nem. Miért megy el a tékozló fiú? Az örökség kell, rám eső rész, csak az apám nem kell. Ugye? Amit megdolgozott, összegyűjtött, az jól jön, de ő nem kell. Na, ez a történet pontosan ezt üzeni, hogy az örökség kell, de az Isten létrehozott, az kell. Minden kell, amit ebbe a bolygóba bele rejtett, csak ő nem kell. Kell az élet, kell ennek a világnak a javai, csak Isten nélkül. Pont ezt jelenti. Azért ölték meg Jézust. És azért öljük meg Jézus. Nem kell. Csak a javai kellenek. És Jézus fölteszi a kérdést, vajon mit fog tenni a szőlő ura? Vajon mit fog tenni? Megölték a fiát is. Megy tovább és küld még új valakit, vagy ő jön el? És azt mondja Jézus, hogy eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Ugye van egy kegyelmi idő, az le fog telni. Ha nem kell a fiú, utána jön az ítélet. Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Ezzel rámutat, hogy Isten meg fogja Izraelt ítélni, és ez valóban be is következett 70-ben, amikor a rómaiak elpusztítják Júdát, Jeruzsálemet, lerombolják a templomot, és egész 1948-ig nem volt Izrael. Mert ha elutasítjuk Istent, marad az erőszak, a gonoszság. Eljön és elpusztítja ezeket, a szőlőt másoknak adja, és így indult el az egyház. De ez ma is igaz, hogy Isten megítéli az övéit, megítél minket is, ha csak az örökség kell, és maga az örökséget adó nem. És amikor ezt meghallották, így szóltak, ez nem történhet meg. És ez egy hamis hit, és hamis biztonság. Ugye mit jelentett ez? Nem pusztíthat el minket senki, hiába beszélsz itt Jézus, mert mi is az Isten népe vagyunk, mi Izrael vagyunk. És itt van a templom, és ezt Isten nem engedi elpusztulni. De sokan így gondol, hát valamikor csecsemő korban annyi milliót megkereszteltek, hogy nem történhet meg velünk semmi rossz. Dehogy nem. Mert Istennek nem a hagyomány kell, nem a formalitás, a szívünk, testvére. Hogy neki éljünk, és úgy éljünk, ahogy azt ő szeretné. Vegyük már komolyan őt és az akaratát, s ez nem történik meg, nem veszük őt komolyan, akkor annak meg lesz a következménye. Megtörténhet, mint ahogy annyiszor megtörtént már a történelemben. Sok-sok nyomorúság, akár az első-második világháború, bizony megtörténhet, ha nem veszük komolyan, hogy Jézus nélkül nincs változás. Hogy nekünk arra van szükségünk, hogy a szívünket tegye újjá, mert ha ez megtörténik, és új lesz a szívünk, akkor az azt jelenti, hogy új természetet kapunk, és a szívünknek új alapdallama lesz. Amíg nem születünk újjá, az alapdallam az erőszak, a pusztítás, a szeretetlenség, a hűtlenség, és sorolhatnánk, és a kapzsiság, az önzőség. De amikor valakinek a szíve újjá lesz, akkor annak az alapdalloma már Krisztus. Akkor az az indulat lesz bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. Az alászállás, az odafordulás, a megszánás, a segítőkészség, a szeretet, a megbocsátás dalloma. Adja Isten, hogy mi ezt éljük át. Hogy ez a dallam legyen az életünkben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te drága kegyelmedet, köszönjük, hogy újra és újra jössz utánunk, a sok-sok elutasítás ellenére is elküldted a te fiadat. Ó, Uram, annyira megrendítő az, hogy a gyilkosokra rábíztad a fiút. Tudtad, hogy mi fog történni. Tudtad, hogy kevés az esély arra, hogy ezek a fiút másképp fogják fogadni, mint a szolgákat. Tudtad, hogy keresztre fogják feszíteni, mégis ideadtad. Mert általa lehet esélyünk arra, hogy mássá, jobbá, újjá legyen a szívünk, az életünk. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg, hogy kik vagyunk ott belől. Hogy mi is az a nyomorúságunk, amiből változni kell. Mutasd meg a szívünk tartalmát és állapotát, és segíts, hogy ezt meglátva elfogadjuk, ilyenek vagyunk, és kiáltsunk hozzád, hogy könyörülj rajtunk addig, amíg lehet. Ne engedd, hogy valami hamis biztonságba ringassuk magunkat, mert nem segít rajtunk semmilyen vallás, csak egyedül a benned való élő hit. Csak te segíthetsz rajtunk, feltámadott Úr Jézus. Te vagy a szabadító, te vagy az élet fejedelme, te vagy a békesség. És add, hogy ezt meglássuk, add, hogy a mai ember is hozzád forduljon. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért, mert te vagy a főorvosunk. Add, hogy meglássuk benned ezt a főorvost, rád döbbenjünk, hogy te tudod testünket, lelkünket rendbe rakni, helyreállítani, gyógyítani, mégpedig akkor és ott, amikor az igét halljuk, mert az ige a te gyógyszered, és add, Uram, hogy ezt az igét beengedjük az életünkbe, hogy elvégezze ott a maga munkáját. Kérünk így, Uram, a megfáradottakért, egyedülélőkért, szenvedélybetegekért, könyörgünk családokért, gyermekekért, fiatalokért, Uram, elhagyott emberekért, kihasználtakért, add, Uram, hogy hozzád kiáltsanak és átéljék a te szabadításod, és a te országodnak gazdagságát, a benne való biztonságot és életet. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól a missziós házba tartunk Isten tiszteletet, befejezésül pedig a már megkezdett 395. dicséret 3. versét énekeljük, nevelj minket egyességre. Stop.